Kol Izrael. Az Izraeli Rádió magyar nyelvű adásának átvétele. Kapcsoljuk Jeruzsálemet.
Kol Izrael, az Izraeli Rádió magyar nyelvű adását hallják Jeruzsálemből. Ma a zsidó naptár szerint 5767 év, áfó 23-a, a polgári naptár szerint 2007. augusztus 7-e van. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom, Erev Tov! A mikrofonnál Herbst Mónika, híradásunk tartalmából. Yuval Steinitz képviselő élesen bírálta Olmert kormányfőt. A Hamasz a gázai sávot a nemzetközi terrorizmus melegágyává változtatta. Meglepő felfedezésekről ad hírt az angol Guardian újság. Híreink után Keller Tibor fotóművész és újságíró Városok a tűzvonalban című sorozatából egy újabb részt hallhatnak. És most a részletes híreink következnek. Steinitz képviselő élesen bírálta Olmert kormányfőt. Olmert kormányfő a tudósítások szerint Abu Mazen palesztin báb elnökkel való találkozása során egész Judeát és Szamáriát felajánlotta még egy palesztin állam felállítására a már létező gázai palesztin állam után. Steinitz képviselő szerint a gázai sávban lezajlott eseményekből úgy látszik Olmert kormányfő képtelen a helyes következtetéseket levonni. A miniszterelnök ragaszkodik a gázai modell átmásolására Judeába és Szamáriában. A gázai sávból ugyan Izrael egyoldalúan vonult ki, de a palesztin autonómiai hatósággal való egyeztetés után, és mégis rövid időre rá Hamasz került a hatalomra, és Izrael délnyugat része egy mindennapos fronttá vált, mondta Yuval Steinitz likudos képviselő. Steinitz képviselő szerint egy felelős vezető ilyen helyzetben értésére adná Abu Mazen díszelnöknek, hogy igen hosszú ideig ne is álmodjon független palesztin államról Izrael szomszédságában, mindaddig, amíg nem lesz jól látható jele a pozitív változásoknak a palesztin autonómián belül, úgy mint a terror elleni valós harc, az oktatásban végrehajtott gyökeres változások, a békés egymás mellett való élésre való nevelés, ellentétben a mai állapotokkal. Azonban Olmert kormányfőnek a saját túlélése fontos, és nem Izrael 6 milliós népének jövője, jegyezte meg Yuval Steinitz, Likud párti képviselő. A gázai sávban egy újabb El-Qaidával szimpatizáló terrorcsoport létesült. A terroristák önmagukat reklámozó videókazettákat terjesztenek. A nemzet hadserege bombasztikus nevet viseli eme palesztin arab terrorcsoport. Nyílt és hirdetett céljuk a kalifátusok visszaállítása és az iszlám nevében kivitelezett hódítások. Az ateizmus és a demokrácia istenkáromlásnak számít náluk, és üldözni kell annak híveit, miután azok a sátán képviselői, hirdetik a tagok. A gázai sávban egyébként szinte minden nap egy újabb terrorcsoport alakul, úgy látszik a Hamasztániában ez a legújabb divat. A különböző terrorcsoportok zavartalanul működhetnek a gázai sávban, azt lehet mondani, hogy a terrorizmus szempontjából teljes demokrácia van a gázai sávban, még ha a két kifejezés egymás ellentéte is. Abu Marzuk, a Hamas terrorszervezet egyik vezére magyarázatot adott nemrég a gázai sávban virágzó terrorbizniszre. A terrorvezér elmondta, hogy amióta Hamas került hatalomra, az egész gázai sáv egy harcoló egységé vált, és a különböző terrorcsoportokat senki sem tartóztatja le vagy üldözi, ahogy ezt egy normális országban tennék. A Hamas terrorszervezet a terrorizmust legitimizálta. Ezzel tulajdonképpen a Hamas bevallja, hogy a gázai sávot a nemzetközi terror melegágyává változtatta, és a palesztin arabok függetlenségéért vívott harc már régen a háttérbe szorult, ha egyáltalán valaha is fontos lett volna. Az angol Guardian újság arról ad hírt, hogy Hitler Adolf bár életében azt állította, hogy nincs önálló zsidó kultúra és a zsidó nép sem az építészetben, sem a művészetekben, különösen a zenében nem alkotott semmi jelentőset. Mégis kiderült, hogy titokban lelkes hallgatója volt Wagneren és Beethovenen kívül számos orosz zeneszerzőnek, mint például Csajkovszkinak. A művek nagy részét zsidó zongoristák és hegedű művészek vitelezték ki, mint például Arthur Schönbel és Bronislav Hubert. Itt hozzá kell tenni, hogy a náci vezér az oroszokat is megvetette és alantas népnek tartotta. Az eddig titkos lemezgyűjtemény egy volt orosz tisztnél volt elraktározva. Annak halála után a Der Spiegel német lap tulajdonába került. Az orosz tiszt, Lev Szimenszkit bízták meg parancsnokai, a harmadik birodalom bukása után röviddel 1945-ben, hogy Hitler hivatalában kutatásokat tartson. Ott találta meg ezt a lemezgyűjteményt, mely le volt pecsételve, hogy a náci vezér tulajdona. Juhász Sztenitz képviselő a rádiónak adott interjújában azon kívül, hogy bírálta Olmert kormányfőt, bírálta a hebroni zsidó lakosok erőszakos kitelepítését is, néhány a zsidó lakosok által elfoglalt épületből. Juhász Sztenitz képviselő furcsája, a kormány felelős tagjai miért nem tudják tiszteletben tartani azt a megállapodást, amit a zsidó lakosok és a központi hadtest parancsnoka között kötődött meg, melyet a kormány jogtanácsosa először elfogadott. Később ugyan Menni Mazuz jogtanácsos tagadta, hogy előfogadta volna a megegyezés feltételeit. Olyan lakóépületekről van szó, melyek zsidó tulajdonban voltak 1929-es pogromig, mikor is az arabok a zsidó lakosok nagy részét lemészárolták, és a kevés életben maradott pedig kényszerült elmenekülni, mindenét hátrahagyva. Nos, a mai hebroni zsidó lakosok hatalmas összegekért visszavásárolták a meggyilkoltaktól erőszakkal eltulajdonított házakat. Azonban a Shalom Akshav, Békét Mos nevű anticionista szervezet, hogy megakadályozza a házak zsidó tulajdonban való kerülését, az izraeli legfelsőbb bírósághoz fordult azzal a váddal, hogy a hebroni zsidó lakosok, akik visszavásárolták az épületek egy részét, meghamisították a papírokat. A legfelsőbb bíróságban az üzletkötés lefolyósításában nem talált semmi törvénytelen, mégis miután néhány arab kijelentette, hogy az ő tulajdona legyilkolt zsidó lakosok háza, azt ajánlott, hogy a bíróságra vigyék az ügyet, hogy el lehessen dönteni, kihez is tartoznak az épületek. Eddig tartottak híreink, és most Keller Tibor fotoművész és újságíró Városok a tűzvonalban című sorozatának egy újabb része következik.
Idézett a Talmudból. Ha az Édenkert Izrael földjén van, annak kapuja Bécsián. Amikor egy település helyét földrajzilag akarjuk meghatározni, megadjuk szélességi és hosszúsági fokát, tengerszint feletti magasságát. Ez a város azonban kivételt képez, mert 100 méterre a tengerszint alatt fekszik. Lakóinak a száma már meghaladja a 16 ezret. Területe körülbelül 7000 dunám. A város történelme, mint sok izraeli városé, nem az állam kikiáltása után kezdődött, hanem sok ezer évvel azelőtt. Lakói mégis a Galut összes országaiból származnak. Izrael létrejöttekor egy elhagyott kis falunak számított. A város több irányból megközelíthető. Ha nyugatról érkezünk, úgy a 71-es úton a Harod völgyén át érjük el a várost. Délfelől a 90-es úton a város nevét viselő völgyön át, északról viszont ugyancsak a 90-es úton délirányba haladva lépünk a város területére, ami azt jelenti, hogy a Kineret déli partjától körülbelül 26 kilométert kell utaznunk, hogy elérjük. A mai városközpontok kívül eső két negyed közül az első a város régi történelmi részre, a másik pedig az államalapítás után létrejött ipartelep, ahol fémipari, élelmiszer és textilipari üzemeket, valamint elektronikai vállalatokat létesítettek. A városban egy múzeumot is és egy sportstadiont is találunk. A hősi halálkalt katonák emlékműve a központban kapott helyet. Most pedig térjünk vissza a város történelmi részére, amit az elmúlt korokból feltárt ásatások adtak a településnek. Már a Talmudban szerepel egy érdekes megjegyzés. Ha az Édenkert Izrael földjén van, úgy annak kapuja Bécsán. A feltárások a város történelmét évezredekre vezetik vissza. Bécsán neve Saul király sorsához is kapcsolódik. A digészek 1921 és 1923 között folytatott ásatások során 18 település réteget tártak fel, amelyek közül a legrégebbi az időszámításunk előtt 4. évezredből való. első írásos említése az időszámítások előtt 19. századi egyiptomi dokumentumokban fordul elő, harmadik Tutmoszisz Egyiptom fáraó korszakával. Az időszámításunk előtt 11. században a tengerpart felől filiszteusok foglalták el a várost, amikor is 1010-ben a közeli Gilboa hegy melletti csatában győzelmet arattak Saul király és fiai felett. De a Jordánon túl fekvő Giládból megkésve érkezett a segítség. Sault és fiait már csak eltemekedték. Saul utóda, Dávid király visszafoglalta a várost a filiszteusoktól, amelyet nem tudni milyen okból, de az időszámításunk előtt 8. században elhagytak. Az időszámításunk előtt 3. században szkiták települtek Bécsánba, ezért egy ideig Szkitopolisznak nevezték a várost. Zsidók újra települése csak a hasmoneusok korában került sor. Időszámításunk előtt 63-ban a római Pompeius szabad városán nyilvánította, Bécsán csatlakozott az úgynevezett 10 város Decapolis szövetségéhez. Textilgyártásának és fejlett mezőgazdaságának köszönhetően a római uralom idején ismét virágkorát élte a város, és a bizánci korban lakóinak száma elérte a 40 ezeret, amely zsidókból és keresztényekből tevődött össze. Ennek a korszaknak a 639-ben kezdődő arab hódítás vetett véget. Rövid idővel ezután egy földrengés pusztította el a várost, és el is népteredett ismét. A 12. században Tancred, Galil fejedelme birtokába került. Utána Saladin hódította meg a várost 1183-ban. Ebben a korban nagyszámú zsidó lakosa volt a városnak, közöttük említésre méltó Astori Aparsi rabbi, akitől a Galil földrajzáról szóló, valószínűleg a legrégebbi ilyen tárgyú héber nyelven írott mű maradt ránk. A második század végén Septimius Severus római császár uralkodása alatt építették meg a máj fennmaradt római színházat, amelyben 6000 férőhely volt. A színház alsó része a földbe süllyesztve épült, így a felső rész szilárd alapokon állott. A színház területén oszlopokkal és szobrokkal díszített épület maradványok láthatók. Az ásatási terület északi részén terül el a Tel Bétsán, ahol nagyszámú lelet került felszínre, mint első Seti faraó korából, időszámításunk előtt 1318, vagy az Anat hadistenőt ábrázoló sírkő jelenleg a jeruzsálemi Rockefeller Múzeumban van kiállítva. A Tel Bétsán Izrael egyik legfontosabb régészeti terepének számít. A feltárt romok közé tartozik egy bizánci korból származó fürdőtelep. A fürdő belső udvarát három oldalról oszopcsarnok veszi körül, és itt-ott még láthatók a márványdíszek maradványai. Különösen értékes művészeti szempontból az úgynevezett tükké mozaik, ami egy bizánci épületben találtak. A mozaik tükkéről a sors és a véletlen szerencse istennőjéről kapta elnevezését. Majd egy oszlop sorból álló út következik, amely a termákat köti össze a város központjával. Egy másik érdekes lelet az úgynevezett jómódú zsidóról neveztek el a Leontis mozaiknak. Időszámításunk 5. században telepedett le Bécsánba. Ő Alexandriából aliázott és egy gyönyörű mozaikot készített villájához. A mozaik az Odüsszeia egyik eseményét ábrázolja. Amikor búcsút mondunk a mai Bécsánnak, lelki szemeink előtt feltárulnak a valamikori város mezőit behálózó, gondosan szabályozott öntöző rendszerek, amely finoman ékelődnek be a Jezreel síkság keleti részébe, és elhisszük a Talmud szavait. Ha az Édenkert Izrael földjén van, annak kapuja Bécsán.
Keller Tibor fotóművész és újságírót hallhatták, és végül az időjárásról, a várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban, Jeruzsálemben 18-29, a földközi tenger mellett fekvő Tel Avivban és Hajfán 26-30, a Negev sivatagbeli Bérséván 22-34 és a vörös tenger mellett éláton 28-40 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, Önök a Kol Iszrael magyar nyelvadását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom, Be'erev Tov, Jerusalem!